Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Február 15. Ma kissé hevesebbek voltak szenvedéseim. Nem csak egész tüdőmben érzem a szenvedést, hanem egészen sajátságos módon. Beleimben is fájdalmakat érzek. Annyira szenvedek, amennyit csak elbír gyenge szervezetem. Mindent a halhatatlan lelkekért, hogy kiesdjem Isten irgalmát a halhatatlan bűnösökre, a papoknak pedig erőt. Ó, mennyire tisztelem a papokat, és esedezem a legfőbb paphoz, Jézushoz. Adjon sok kegyelmet részükre. Ma a szent áldozás után azt mondta az Úr: leányom, gyönyörűség veled egyesülnöm. A legnagyobb tiszteletet azzal adod meg nekem, ha akaratom alá rendeled magad. Ezáltal az áldások tengerét vonod le magadra. Nem találtál volna nálam különösebb tetszésre, ha nem akaratom szerint élnél. Ó, édes vendégem, érted, minden áldozatra kész vagyok, de te tudod, hogy csupa gyengeség vagyok. Veled mégis mindent meg tudok tenni. Ó, Jézusom, könyörgök hozzád, maradj minden pillanatba velem. 1937. február 15-e, ma lelkemben a következő szavakat hallottam. Atyámnak tetsző szentostja, tudd meg, leányom, hogy az egész szent háromság különös tetszését találja benned, mert kizárólag Isten akarata szerint élsz. Semmilyen áldozat sem hasonlítható ehhez. E szavak után lelkemben felismertem az isteni akaratot. Ez annyit jelent, hogy mindent egy magasabb szempont szerint nézek. Szeretettel fogadok minden eseményt, dolgot, akár kellemes vagy kellemetlen, úgy veszem, mint a mennyei atya különleges tetszésének jelét. A szeretet oltárán fog égni akaratom tiszta áldozata, s hogy áldozatom tökéletes legyen, buzgón egyesítem Jézus kereszt áldozatával. Ha a nagy szenvedések terhe alatt megremeg természetem, s ha ez alatt fizikai és lelki erőim csökkennek, mélyen elrejtőzöm Jézus szívének nyílt sebében, panasz nélkül hallgatva, mint egy galamb. Legyen minden hajlamom, még ha az a legszentebb, legszebb, legnemesebb lenne is, mindig az utolsó helyen, és első legyen a te szent akaratod. Ó, Uram! Legkisebb kívánságod drágább nekem, mint az ég minden kincse együttvéve. Tudom jól, hogy nem fognak megérteni a teremtmények. Ezért áldozatom még tisztább lesz előtted, Uram. Néhány napja eljött hozzám valaki, és kérte imádkozzam szándékára, mert fontos és sürgős ügyei vannak. Hirtelen megéreztem lelkemben, hogy ez a szándék nem tetszik Istennek. Azt mondtam az illetőnek, hogy nem fogok imádkozni erre a szándékra, imádkozom majd önért, asszonyom, úgy általában. Néhány nap múlva jött az asszony, és megköszönte, hogy érte imádkoztam, s nem a szándékáért. Mert a szándéka tele volt bosszúvággyal valaki ellen, akinek tisztelettel és becsülettel tartozik a negyedik parancs értelmében. Jézus megváltoztatta lelkületét, s most maga is belátta hibáját. Csodálkozott azonban, hogy átláttam a titkán. Ma levelet kaptam Sopockó atyától névnapi jó kívánságokkal. Örültem jó kívánságainak, de gyenge egészsége szomorúságra hangolt. Belső felismerés révén már tudtam erről, de nem akartam elhinni. Most azonban, hogy megírta, hiszem, hogy a többi dolog is, melyekről nem írt, valóság. Tehát belső felismerésem nem csapott be. Sopockó atya azt tanácsolja, húzzak alá mindent, amiről tudom, hogy nem tőlem származik. Arról van szó, amit Jézus mond nekem, amit lelkemben hallok. Lelki atyám már többször kérte ezt tőlem, de nem volt időm rá, vagy inkább nem tartottam sürgősnek. De honnan tudja, hogy nem tettem ezt meg? Ezen nagyon csodálkoztam, de most aztán teljes szívvel neki fogok a munkának. Ó Jézusom, helyetteseid akarata egyértelműen a te szent akaratod. Ehhez a legcsekélyebb kétely sem fér. 1937. február 16-a. Ma tévedésből bementem a szomszéd magánszobába, és elbeszélgettem az ott lévő személlyel. Midőn újra saját szobámban voltam, elgondolkodtam erről a személyről. Hirtelen mellettem állt Jézust, s megkérdezte. Leányom, miről gondolkozol ebben a pillanatban? Gondolkozás nélkül szívére simultam, mert rájöttem, hogy túl sokat foglalkoztam egy teremtménnyel. Ma reggel lelki gyakorlatom után elkezdtem horgolni. Szívemben megéreztem, Jézus pihen benne. Ez a mély és édes bizonyosság Isten jelenlétéről felbátorított arra, hogy azt mondjam Jézusnak, ó szívemben lakozó legszentebb háromság, kérlek, add a megtérés kegyelmét annyi léleknek, ahány hurkot horgolok ma ezzel a tűvel. Erre ezt a választ hallottam. Leányom, túl nagy a kérésed. Jézus, de hát neked könnyebb sokat adni, mint keveset. Úgy van, könnyebb sokat adnom a léleknek, mint keveset, de minden bűnös lélek megtérése áldozatot kíván. Úgyhát Jézusom, feláldozom ezt a becsületes munkámat. Nem gondolom, hogy ez az áldozat kevés lenne sok lélek megmentésére, hiszen te Jézusom ilyen munkával 30 évig mentettél lelkeket. Mivel a szent engedelmesség eltiltott a szigorú önmegtagadásoktól és vezeklésektől, kérlek, nagy dolgok helyett fogadd el ezeket a csekélységeket az engedelmesség pecsétjével. Megkaptam a választ lelkemben. Kedves leányom, kérésednek eleget teszek. Gyakran látok egy személyt, aki kedves Istennek. Nem csak azért, mert Isten irgalmának tiszteletén buzgolkodik, hanem szeretetéért, mellyel az Úrhoz ragaszkodik. Bár ez a lélek ezt a szeretetet nem mindig érzi érzékelhető módon, szinte állandóan az olajfák hegyén virraszt. Isten mindig szereti őt, és nagy türelme minden ellenállást le fog győzni. Ó, ha egy szenvedő lélek tudná, mennyire szereti Isten, meghalna az örömtől és a nagy boldogságtól. Egyszer majd megtudjuk, mit jelent a szenvedés, de akkor már nem tudunk szenvedni. Csak a jelen a miénk. 1937. február 17-e. Ma reggel a Szentmisén láttam a szenvedő Jézust. Szenvedését átérezte a testem, bár csak láthatatlanul, de nem kevésbé fájdalmasan. Jézus rám nézett, és ezt mondta. Keserves szenvedéseim ellenére is elvesznek egyes lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez irgalmasságom ünnepe. Ha nem dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek. Irgalmasságom titkárnője, írj, beszélj a lelkeknek nagy irgalmamról, mert közel a rettenetes nap, igazságosságom napja. Ma a következő szavakat hallottam. Leányom, kezdj munkához, én veled vagyok. Üldözések és szenvedések várnak rád, de vigasztaljon a gondolat, hogy sok lélek menekül meg, és jut szentségre e mű által. munkámhoz láttam és aláhúztam az Úr szavait, s egyúttal sorban átnéztem mindent. Amikor elérkeztem ahhoz a laphoz, ahol Páter András utasításait és tanácsait jegyeztem fel, nem tudtam, alá kell-e húznom ezeket, vagy sem. Akkor lelkemben a következő szavakat hallottam. Húzd alá, mert ezek az én szavaim. Kölcsönvettem szívem barátjának száját, hogy hozzád szóljak. Megnyugtatásodra halálodig ezekhez az utasításokhoz kell tartanod magadat. Nagyon nem tetszene nekem, ha eltávolodnál ezektől az utasításoktól. Tudd meg, hogy őt állítottam magam és a te lelked közé, a te megnyugtatásodra, hogy el ne tévedj. Mióta különös papi védelem alá helyeztelek, fel vagy mentve, hogy pontosan tájékoztasd előjáróidat a velem való érintkezésekről. E területen kívül gyermekként viselkedj előjáróiddal. Amit azonban a lelked mélyén teszek, arról őszintén és kimerítően csak a papokat tájékoztasd. Észrevettem, hogy amióta Isten lelki atyát adott nekem, már nem kívánta, hogy úgy, mint azelőtt, az előjárókkal is közöljek mindent. Kivételt képeznek a külső dolgok. Egyébként csak a lelki atyám ismeri a lelkem. Rendkívüli kegyelem, ha van az embernek lelki vezetője. Hú, milyen kevés léleknek van része ebben a kegyelemben. Még nagy nehézségek közt is állandó békében él így a lélek. Minden nap a szent áldozás után hálát adok Jézusnak ezért a kegyelemért. A szent lélektől pedig azt kérem, hogy világosítsa meg lelki atyámat. Lelkemben valóban megéreztem, milyen ereje van a lelki atya szavának. Isten irgalma legyen dicsőítve ezért a kegyelemért.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor tavalyi tárgyalásokat követően idén is megbeszélés folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett egymással. Orbán Viktor arról is biztosította a tárgyaló partnerét, hogy az EU tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. A miniszterelnök munkábéden tárgyalt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel Tusnádfürdőn, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan. Megállapították, hogy az elmúlt évek nemzetpolitikájának köszönhetően a kőhoni magyar közösségek az élet minden területén megerősödtek. A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, jelentette ki Semjén Zsolt a 33. Báványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban. Most is azt kérjük, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára, szögezte le a miniszterelnök helyettes. A kormány célkitűzése az, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson, ahol csak pislákol a magyar tudat, oda mindent megadunk, hogy ez a szikra lángá lobbanhasson, fogalmazott. A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz rossz nyelvt szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyaghiány lehet itthon. Megemlítette azt is, hogy bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áram szükségletének 40%-át. Ehhez a témához kapcsolódva a Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, Ukrajna társulási megállapodás több rendelkezését megsértette, és ha a konzultáció nem vezet eredményre, akkor végül a választott bíróság dönthet. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az EU-n belül nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A Kormányinfón elhangzott, gyalázatos a migrációs ítélet, amelyet az Európai Unió bírósága hozott, egy Magyarországgal szembeni példátlan ellenszem van ott. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szemben. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítási módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Magasabb a magyar politikai kultúra szintje, mint az uniós, jegyezte meg Gulyás Gergely. Az agrárminiszterek és a pénzügyminiszterek Brüsszelben tárgyaltak, így szóba került a túlzott deficiteljárás is. Az Európai Biztonság és Védelempolitika területén sikerült állandó munkacsoportot létrehozni, és megállapodás született a 2025-ös uniós költségvetésről, sorolta Bóka János, hozzátéve ősszel is hasonló lendülettel folytatódik a magyar uniós elnökség. Komoly könnyítést kaptak a speciális adózók, jelentette be a kormányszóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint lehetővé teszik, hogy az érintettek teljes jövedelmük 50%-a legyen beszámítható a lakás célú állami kölcsönök felvételekor. A felsőoktatásról azt mondta, a kabinet növelte az egyetemek vonzerejét, mivel az utóbbi években több mint 90 000 főt vettek fel, tavaly is, idén is. Az Európai Unió átutal 1,5 milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből védelmi és újjáépítési célokra, jelentette be az Európai Bizottság. A Kreml vagyon felhasználásának a legjobb üzenete, ha ezt az összeget Ukrajna és egész Európa biztonságosabbá tételére fordítjuk, jelentette ki a végrehajtó testület elnöke Ursula von der Leyen az EX közösségi portálon közzétett üzenetében. Oroszország mindenképpen válaszol vagyonának ellopására Európában, szögezte le a Kreml szóvivője. Természetesen mindenképpen lesz válasz, az ilyen tolvaj cselekedetek nem maradhatnak viszonzás nélkül, közölte Dmitri Peszkov a TASZ orosz hírügynökség kérdésére. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt felhőtlen lesz az ég, zavartalan a napsütés, így csapadék nem hullik, és a szél is gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban majd 13-15, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Újra melegszik az idő, nem sokára visszatér majd a kánikula. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, Szerez többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai a 4 sarkalatos erény közül az okosságról beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelete és szeretettel köszöntjük a Hitvalló mai adását, melyben a Fráter György katolikus gimnázium diákjaival beszélgetünk a Szent István Rádió miskolci stúdiójában. Hitvalló műsorunk elején egy imádsággal szólítjuk meg a mindenható Istent. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Műsorunk elején álljon egy idézet a példabeszédek könyvéből.
Az együgyűne minden beszédnek hitelt ad, az értelmes azonban megfontolja lépteit. Az álnok fiú semmi jót nem várhat, az okos szolga tettei azonban szerencse kíséri, és útja egyenes lesz.
Az elhangzott ószövetségi könyvben okosságról, álnokságról, értelemről és együgyűségről hallottunk. Mindezek részei, legalábbis az okosság, azoknak a sarkalatos erényeknek, amellyel a teológia tudomány a középkor óta különösen is foglalkozik. Szeretnénk az elkövetkezendő adásokat a 4 sarkalatos erénynek szentelni. Halljuk azonban először azt, hogy mik is egyáltalán a sarkalatos erények.
A 4 sarkalatos erény az okosság, igazságosság, lelki erősség és a mértékletesség.
A sarkalatos erények. Erények, melyek köré az összes többi erény csoportosul. Ha valaki az igazságot kedveli, fáradozásának gyümölcsei az erények, mert az igazságosság tanít mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre.
Az erények tehát végig kísérik egész emberi életünket, sőt igazából ez az egyik összetevő, ami emberré teszi igazán az embert. Istennel való kapcsolatunkban azonban mi keresztények nem biztos, hogy pontosan ugyanazt értjük egy-egy sarkalatos erény kifejezése, definíciója mögött, mint amit a világ ért alatta. Ezért szeretnénk ezekben az adásokban az egyes erényeket, sarkalatos erényeket szemügyre venni, megvizsgálni azt, hogy a teológia tudomány mit tanít róla, hozzáfűzni a saját tapasztalatainkat a teljesen hétköznapi életből, és leszűrni ebből azokat a következtetéseket, hogy hogyan tudjuk a mindennapi életünkben ember közelivé tenni ezeket az erényeket. Ahogy hallottuk tehát a négy sarkalatos erényt, abból az első az okosság. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy az okosságról mit is tanít egyházunk.
Az okosság erény a sarkalatos erények sorában az első, mely az értelmet képessé teszi arra, hogy konkrét esetben ki tudja választani a lehetséges cselekvések közül a célra vezető, leghelyesebb utat. Az okosság tehát értelmi erény, az értelem jó készsége a cselekvés irányítására. Alapvetően függ a lelkiismeret tisztaságától. A bölcsességtől a konkrétság különbözteti meg. Ellentétes víciuma az oktalanság, esztelenség.
Mit mondanátok akkor saját szavaitokkal összefoglalóan, hogy mit is jelent a mi életünkben az okosság, mit tanít róla a Szentírás és a teológia?
Szóval a Szentírás és a teológia szerint az okosságnak előfeltétele az értelem. És ha igazából jobban belegondolunk, a hétköznapi életben ezt sokszor összekeverjük, épp ez az, hogy pont az ellenkezőjét gondoljuk, vagy szinonímaként értjük a kettőt. Mert ugye gyakorlatilag, ha innen indulunk ki, akkor minden ember értelmesnek számít, és hogy valaki okos, akkor az, hogy egy adott szituációban a jó útra tud térni, és nem a rosszat választja. Viszont például, hogyha veszünk egy tanúrai szituációt, amikor is mondjuk a tanár azt mondja, hogy jaj, de okos vagy kisfiam, ezt meg tudtad oldani, akkor igazából azt az adott feladatot minden értelmes ember meg tudja oldani. Tehát akkor ilyenkor nem azt kéne mondani, hogy jaj, de értelmes vagy kisfiam, hogy ezt meg tudtad oldani, mert az okosság adott helyzetben a jó irányba viszi el, csak hogy most ez tényleg a, mondjuk például egy matematikában egy egyenlet, hogy ott is a, van ugye a jó meg a rossz megoldás. De most, hogyha a rossz megoldást kapjuk, abból is igazából a jóra utána rá tudunk térni.
Minden esetre annyi leszűrhető abból is, amit ti mondtok, meg amit a Szentírás alapján látjuk, hogy a két fogalom nem fedi egymást teljesen. Sokszor hibásan használjuk a hétköznapokban azt, hogy milyen okos gyerek, holott nem biztos, hogy tapasztalatilag is minden helyzetben jól dönt, de ettől függetlenül lehet értelmes, tehát intelligenciában magas fokon lévő. Azt hiszem, hogy inkább találkozunk a hétköznapi életben az ellentétével az okosságnak, és ez pedig az oktalanság, vagy más szóval esztelenség. Nézzük meg azt, hogy erről mit tanít a hittan.
Az oktalanság a bölcsesség és az okosság ellentétes víciuma. A Szentírásban az oktalan tagadja Istent, nem érti a szót, gyalászkodik, gyűlöli a dorgálást. Ha király elveszejti népét, a bölcsességükkel kérkedő pogányok oktalanná váltak.
Hallottunk a felsorolásban, a Szentírásból egy olyan példát, ahol nem tűri az oktalan ember a dorgálást. Erre is találunk a példabeszédek könyvében egy jó ige szakaszt.
Többet használ a korholás az okosnak, mint száz ütleg a balgának.
És egy újabb érdekes kérdést vet föl, ilyen értelemben az oktalanság, hogy a mai világ vajon mennyire veszi jó néven a dorgálást, egyáltalán merünk-e megfedni embertársainkat, és hol és hogyan, milyen formában van ennek megfelelő formája, helye? Például egy barátságra vagy egy családi kapcsolatra gondolva. Mi erről a véleményetek?
Én azt tapasztalom, hogy a mai világban az embernek nagyon nehéz tanácsot adni, vagy bármit közölni vele. Egyszerűen én azt látom, hogy az emberek egyre jobban én központúvá válnak, és csak a saját véleményük, a saját akaratuk, tehát az számít, hogy ők mit szeretnének. És amit a másik mond, arra meg már nincs fülünk, hogy meghalljuk. És igazából az a probléma ebben, hogy lehet, hogy a másik nem is a rosszat akarja, hanem épp ez az, hogy a javunkat. Nálunk a családban, hogyha például nekem, mikor kisebb voltam, anyukám mindig szidott, vagy mondott például olyan dolgokat, amikért én állandóan megsértődtem, De így most így felnőttebb fejjel visszagondolva döbbenek rá ugye folyamatosan arra, hogy ő ezzel egyáltalán nem akart nekem rosszat. Épp ez az, hogy pont, hogy rájöjjek, hogy nem azt kéne tennem, meg csinálnom, ami helytelen, hanem megtaláljam a jó utat. És gyakorlatilag a barátok is ilyenek, akik meg úgy szintén a saját javunkat akarják szolgálni, és segíteni abban nekünk, hogy ezek erre a hibáinkra felfigyeljünk, és igenis ki tudjuk javítani, és alakítani tudjunk a saját magunk személyiségén, dolgokban való hozzáállásunkon.
Ahogy Sára mondta, az embereknek nagyon nagy ez az ego, hogy minden csak önmagukra, és én ezt az iskolai életben is észreveszem, mivel én ilyen kis szervezkedő típus vagyok, hogy szeretek mindent hamar letudni, és akkor legyen megszervezve, és nem mindig úgy alakul, ahogy ezt én elterveztem, hogy igen, már pedig mindenki ott lesz, és bejön, és feladja a délutáni elfoglaltságát, vagy egy szombati nap nem elmegyünk, és találkozunk a barátainkkal, hanem bemegyünk a súlyba, és megbeszéljük, hogy igen, ezt és ezt fogjuk csinálni. A mai emberek nem azt nézik először, hogy nekünk jó lesz az elkövetkező időben, mert ahogy én is érettségi előtt állok, így lehet, hogy jobb lenne most letudni azokat a dolgokat, amit lehet, hogy 2 hónap múlva lesz meg az eredménye, de lehet, hogy 2 hónap múlva más fontosabb dolog lesz, ami az életben lehet, hogy még fontosabb az előzőnél, és nem tudják megérteni az emberek, hogy nem csak a saját maga problémájával kellene foglalkozni, hanem mondjuk ott a barátja, akinek más lelki problémái vannak, akkor leülni és a saját szabadejéből arra fordítani, hogy a barátjának segítsen, hogy át tudja lépni a nehézségeket.
Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, amit a lányok mondtak, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy miért veszi az ember, vagy gyakran miért érezzük sértésnek, illetve ellenünk támadásnak azt, hogyha valaki figyelmeztetni próbál esetleg arra, hogy szerinte valamit rosszul csinálunk. Nyilván egy kívülállónak sokkal könnyebb segítenie minket akár egy problémából kilábalni, mint annak az embernek, aki benne van. És hogyha elfogadjuk azt a barátot, aki támogatni és segíteni akar minket, és nem az ellenséget látni benne, akkor valójában egy ilyen közösségi élményi áll össze az a kapcsolat, ami ilyenkor kialakul 2 ember között, és ez aztán tényleg ki tudja emelni a mélyben lévőt. Így aztán a barátság is erősödik, okosodik is az ember, mert leküzdött valami feladatot, és valahonnan fel tudott állni. Talán ez is abból fakad, hogy minden ember alapjában véve igénye az, hogy szeressék, és szeretve szeretne lenni. És ez is rajtunk áll, hogy mit veszünk észre.
dolgokat mondhatok a hétköznapi életből a okosság, oktalanság témakörében, meg abban a témakörben, hogy mennyire fogadjuk el mások kritikáját, jó szándékú észrevételeit. Én egy picit az egészet még egy ilyen lelki síkra emelném, hiszen az okosságnak van egy ilyen dimenziója, amit ti mondtatok, a teljesen hétköznapi életben való eligazodás. De ha már szóba került az értelem, és az, hogy kapcsolatban áll az okossággal, akkor eszembe jutott, hogy ugye két dologban hasonlítunk Istenre. Az Isten képiségünket két dologban éljük meg, abban, hogy értelmes lények vagyunk, és hogy szabad akarattal rendelkezünk. És hogyha így van, akkor az értelmünk, meg az okosságunkat azért kaptuk, hogy valamiképpen közelebb kerüljünk Istenhez általuk, hogy használjuk őket az Isten felé vezető úton, és ilyen értelemben használja szinonímaként a Szentírás az okosságot az Isten félelemmel. Nekünk talán ez már furcsa, hogy a két fogalom miért azonos a Bibliában, hiszen mi az okosságon inkább az evilági eligazodást értjük, hogy valaki jól tud egy munkahelyen helyt állni, mondjuk. A Biblia meg általában az Isten félelmet érti alatta. Vagy az Isten félelemre milyen meghatározást ad a teológia tudomány?
Az Isten félelem természetes erény, az értelem meghajlása a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt, aki minden jót megjutalmaz és minden rosszat megbüntet. Az Isten félelem szóval egy kicsit vigyáznunk kell, köznapi értelemben a félelem szót itt félre lehet érteni. Sokkal inkább jelenti az Isten félelem az Istenre való ráhagyatkozást és az Istenben való bizalmat, mintsem azt, hogy tartanunk kéne tőle, vagy félni.
Azon gondolkoztam, hogy olyan gyönyörű a mi magyar nyelvünk. Azt mondja, az értelem meghajlása. Hogy az, hogy meghajolni, az is, hogy a templomban, vagy úgy a miséken, vagy bármikor tényleg, amikor a tiszteletünket és az Istenbe való hitünket, tehát ugye ez a Isten felé való tisztelet, ez mindig ugye a meghajlásra, mi is magunk is fizikálisan meg szoktunk hajolni. De az, hogy az értelmünk is meghajoljon, hogy valami ott belül nem is látunk, ami egyszerűen megfoghatatlan, és hogy az Isten félelem az már gyakorlatilag egy ilyen tudat alatti elfogadása annak, hogy én igenis ráhagyatkozok az Istenre.
De sokkal inkább egy hozzáállás, egy öntudatlan attitűd, egy viselkedésforma, ahogy én az Istennel való kapcsolatomat megélem a mindennapokban.
Sári gondolatát továbbvéve arra gondoltam, hogy mi értelmünknek meg kell hajolni Isten előtt, a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt. Ez jelenti azt is, hogy Isten maga az értelem, ő az örökös, aki van, volt és lesz, akinek nem kell kiinduló és végpontját keresni. Ő az etalonja, úgymond, az értelemnek, amiből mi nyilván kaptunk rengeteget, amit arra kellene felhasználnunk, ugye, hogy őt mind jobban megismerjük. És erre való, tehát amikor ezt felismeri az ember, hogy teljesen függ attól, aki őt teremtette, de ez mégsem egy ilyen negatív függés és befolyásoltság értelemben, hanem az alkotó az szeretettel gondot visel rá. És ennek a megismerése egy olyan boldogsággal tölti el az embert, az okos embert, ugye, aki erre ezt próbálja megérezni, vagy ezt életté tudja váltani, ami utána vezeti. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy pici csecsemőt láttam nyáron sírni, és igazából nem volt oka, hogy miért kellett volna sírnia. Egyszer ült, és nem volt körülötte senki, talán azt vette észre, és elkezdett sírni, de nagyon, nagyon erősen. Természetesen oda ment utána. Anyuka felvette, ölébe vette, ringatgatta egy kicsit, megveregette a hátát, és akkor is még egy jó sok időnek kellett eltelnie, még utána megnyugodott, és észrevette, hogy tulajdonképpen nincs mitől félni. És hogy sokszor van ez az emberrel, hogy tulajdonképpen ő azt hiszi már az ember, hogy valami nagyon rossz dolog történik vele, vagy oka van a panaszra, illetve arra, hogy féljen, és közben pedig az Isten, aki mondjuk most itt arányaiban véve, tehát az anyuka, aki értelmesebb, mint a kis csecsemője, látta, hogy tulajdonképpen semmi oka nincsen arra, hogy ő sírjon és elkeseredjen, természetes módon odament, és megnyugtatta. És még akkor is mennyi idő kellett az embernek arra, vagyis hát annak a kisbabának, hogy felfogja ezt. És hogy mennyire így van velünk, hogy amikor elkeseredünk, vagy valami nagyon nagy problémát érzünk az életünkben, azaz Isten szemszögéből semmiség. És ő magához emel minket, és megnyugtat, és még akkor is sok idő kell, hogy ezt észrevegyük, és aztán ott vagyunk az ő ölébe. És tulajdonképpen nincsen mitől félnünk soha. Ha képesek vagyunk arra, hogy a mi értelmünket meghajtsuk az ő végtelen értelme és szeretete előtt.
Nagyon köszönöm nektek ezeket a mély gondolatokat, amelyet az istenfélelem meg az okosság kapcsolata hozott a lelketekbe. Van egy Szentírásból egy jézusi példabeszéd számunkra, amely okos és balga emberekről, okos és balga szüzekről szól. Hallgassuk most ezt meg.
Példabeszéd az okos és balga szüzekről. Amikor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elő. 5 közülük ostoba volt, 5 pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor felvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Okosok viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadott. Itt a vőlegény, gyertek ki elébe. Ekkor a szüzek mindjárt felkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosok ezt válaszolták. Nehogy ne legyen elég, se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót bezárták, később megjött a többi szűz is. Azt mondták, Uram, Uram, nyisd ki nekünk, de ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
A szentírási szakasz alapján az okosságnak van egyfajta előrelátás jellege is, de nagyon jól kapcsolódik az eddigi ráhagyatkozás bizalom tekintetében. A vőlegényre való várakozásunk az mindennél fontosabb. Az a tartalék olaj, az valahol az a tartalék bizalom lehet az életünkben, amit magunkkal hozunk, ha rendelkezünk persze vele. Azt tudja mozgósítani a bizalmát az Isten felé, akkor is, amikor fogyóban van az evilági érvek, meg remény, aki begyűjtötte előtte ezt a tartalék olajat, a bizalmat az Istenbe. Utolsó gondolatként azt fogalmazódott meg bennem, hogy az okosságot párhuzamba hozhatjuk, és sokan talán arra is gondolnak először a tudományokkal, tudós világgal, az élettel. Hát amelyik nagyon sokszor, vagy legalábbis sokáig eléggé istentelen elveket vallott, vagy legalábbis úgy állították az én generációm elé még mindenképpen, hogy aki okos, értelmes, az nem lehet egyszerre hívő is, mert ez a kettő üti egymást. Azért most már változik ez a hozzáállás, és legalább mi keresztények kell, hogy nagyon képviseljük azt, hogy a kettő nemhogy nem mond egymásnak ellent, hanem egymásnak alapfeltétele. Csak azt tudja e világnak a titkait helyesen, meg jól keresni, kutatni és rátalálni, aki képes a hitéből való szemszögből figyelni, vizsgálni a világot egy hívő alapmagatartásból. És érdekes, hogy a tudósok közül is nagyon sokan rájöttek erre, és az igazán nagy elmék többsége az komolyan vallásos, mély Isten hívő ember volt. Talán ez is kapcsolódik egy kicsit az okosság sarkalatos erényéhez. Én köszönöm nektek, hogy a mai napon megosztottátok gondolataitokat a tisztelt rádió hallgatókkal. Köszönjük a figyelmüket, kedves hallgatók, és a 4 sarkalatos erény második erényével folytatjuk majd a következő adásban. Egy imádsággal köszönjük meg Istennek az együttlétet. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájánál.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!